Csak Istenben nyugoszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. 62. Zsoltár 2. és 3. versével köszöntünk, nagyon sok szeretettel mindenkit, foglaljunk helyet. Több ezer éves gondolatok ezek, amik most itt 2011. június 5-én elénk jönnek. Csak Istenben nyugoszik meg lelkem, tőle van szabadulásom, ő az én kősziklám. Ki ne gondolná a mai világban, hogy ez lenne a legfontosabb, ez a három dolog mindannyiunk életében. Hogy legyen nyugodtság a lelkünkben, hogy legyen kiegyensúlyozott az életünk, hogy a céljaink és a gondolataink azok legyenek összhangban. Hogy ne legyünk depressziósak, hogy ne szorongjunk. Legyen belső békességünk, harmóniánk, legyen csendes a lelkünk. Kinek gondolná ma azt, hogy milyen jó lenne, hogyha kősziklán állna az életünk, hogy nem a körülményektől függne. Nem attól függne, hogy most válságban vagy nincs válság, hogy most egyedül vagyok, vagy a társammal vagyok. Nem a körülményeim határozzák meg döntően az életünket. Ki ne gondolná ezt? Ki ne szeretné azt, hogy megszabaduljunk a rossz dolgainktól, megszabaduljunk a megkötözöttségeinktől. Eltelt több ezer év akár az írás és az isteni kinyilatkoztatás óta, és az ember nem változik, ugyanez a kívánsága most is. És azt mondja a Zsoltáros itt az elején, hogy csak Istenben. Mindez csak Istenben van, csak Jézus Krisztusban, csak a Jézus Krisztus által kijelölt úton lehet igazán szabadság és békesség a mi lelkünkben, lehet kőszikla, amire állhatunk, ami nem inoghat meg, ami, hogyha jöhet bármilyen körülmény, akkor is erre állhatunk. És ez igaz a mai világban is. Itt 2011. június első vasárnapján, ezen a gitáros istentiszteleten. Ez a jó hír, ez az evangélium ma is, hogyha Krisztusba kapaszkodunk, akkor elcsendesülhet a lelkünk, kősziklán állhatunk, és megszabadulhatunk. Megvan a lehetősége. Nem biztos, hogy rögtön, de megvan a lehetősége. Így készítsük a lelkünket. Ma is jön elénk Isten, akar valamit nekünk üzenni. Nyissuk meg a szívünket, lelkünket. Erősítsen meg minket újból, vagy ha éppen most fog meg minket, akkor pedig keltse fel bennünk a vágyat, hogy még jobban megismerjük őt. Várjuk őt, ahogy az első énekünkben is fogjuk énekelni.
Imádkozunk. Hálás szívvel köszönjük meg neked, Istenünk, hogy a mai napi igéd üzenetével kezdhettük a mai alkalmat. Nagy a te kegyelmed, Istenünk. Bocsáss meg, hogyha nem mindig tudunk rád figyelni, és nem mindig szánunk kellő alkalmat a te üzenetet hallgatására. Bocsáss meg, hogy nem mindig veszünk azon az alkalmakon részt, amikor te azokból az ajándékból részesítel bennünket, amikor nem jövünk az Isten tiszteletre, amikor nem jövünk a Biblia órákra, nem jövünk az ifjúsági órákra, és nem jövünk el a gitáros Isten tiszteletre. Talán ekkor maradunk ki a legnagyobb ajándékokból. Kérünk, Istenünk, és azért imádkozunk most, hogy légy velünk, és tedd a mi szívünket töredelmessé, a lelkünket engedelmessé, hogy ránk következő héten minden nap itt legyünk, te rá tudjunk figyelni, és a te szent lelked tudjon bennünk munkálkodni. Amen.
Thank you. Thank you. Kegyelmes Istenünk, jóságos édesatyánk a Krisztusban, köszönjük neked, hogy énekhanggal is dicsőíthetünk téged, dicsérhetjük a te nevedet, és köszönjük, Urunk, hogy nyitott szívvel, nyitott lélekkel fogadhatjuk mindazt, amit készítettél erre a mai napra is. Hogy ezzel is csak dicsérni és dicsőíteni tudunk téged, amikor az írásnak egy részletét megérthetjük, amikor személyessé válhat, aktuálissá válhat az életünkben, amikor a te tanításod nem csak egyszerűen információ, hanem az életünk részévé lesz. Így könyörgünk most neked, Urunk, hogy lelkedet árasz ki ránk, erre a gyülekezetre, erre a közösségre. Áld meg az üzenetet, amit elkészítettél, hogy ne legyen emberi akadálya. Áld meg a füleket, a szíveket, a lelkeket, akik szomjaznak téged, hogy meghalljanak, befogadjanak, és örömmel, boldogsággal térjenek otthonukba. Könyörgünk, fiadért, a Krisztusért, hallgass meg imádságunkat, és légy itt jelen közöttünk. Amen. Isten igéjét olvasom János szerinti evangélium 16. részéből, annak is az 5. versétől, a következőképpen. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Jobb nekünk, hogyha Jézus elmegy? Jobb nekünk, hogy Jézus elment, kérdezhetem múlt időben is. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de engem sokszor elfog az a vágy, elfog az az érzés, de jó lenne Jézussal beszélgetni egyet. De jó lenne, hogyha leülhetnénk oda mellé, de jó lenne, hogyha meghallgatná az összes bánatomat, vagy gondolataimat, de jó lenne, hogyha kijavítaná mindazt, amit rosszul gondolok, vagy helyes irányba állítana, amikor rossz irányba haladok. Nem tudom, hogy nektek nincsen ilyen érzésetek, hogy de jó lenne úgy igazán test közelben lenni Jézussal, de jó lenne egy kicsit fizikai valóságában találkozni vele, így, hogy olvassuk az evangéliumokban, átélni azt az érzést, amit a tanítványok átélhettek, újra élni azt az örömet, azt a biztonságot, amit a tanítványok a közelében átélhettek. Jézus azt ígérte, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Igen, valóban így van. De hogyan kell ezt érteni? Hogyan értsük ez alapján, az ige alapján, amit János evangéliumából a 16. részből olvastam most föl? Én azt mondom, hogy Jézus bölcsebb a vágyainknál. Jézus bölcsebb az érzéseinknél, és éppen ezért mondja, jobb nektek, ha elmegyek. Jobb nektek, ha elmegyek, jót akar nekünk. És ebben a mondatban, amit itt Jézus megfogalmazott a 7. versben, jobb nektek, hogy én elmegyek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ebben a versben van egy nagyon fontos teológiai igazság, és nem csak az, hanem ennek következménye, egy kis praktikum, hogy fogalmazunk úgy, ahogy a KT fogalmaz, a Heidelbergi KT, egy kis gyakorlati haszon. Erről a kettőről szeretnék most két gondolatot megosztani röviden itt. Amikor beszéltem András barátommal, és fölkért erre az igehirdetésre, erre az istentiszteletre, kérdezte, hogy miről fogok beszélni, és hát mondtam, hogy áldozó csütörtök után leszünk, illetve pünkösd előtt, úgyhogy megpróbálom valahol a kettő között megkeresni majd azt az igét, ami jól kapcsolódik mind a kettőhöz. nem olyan régen volt a mennybe menetel ünnepe, néhány nappal ezelőtt, és egy hét múlva ünnepeljük a pünkösd ünnepét, és ebben a versben, illetve ebben a felolvasott igerészben mind a kettő benne van. Egybefűzi számunkra a mennybe menetel, és egybefűzi számunkra a pünkösd ünnepét is. Jézus azt mondja, jobb nekünk, ha ő elmegy, a mennybe menetelre gondolok itt, és elküldi nekünk a pártfogót, azaz a pünkösd ünnepére gondolok itt. Teológiailag nézve, hogyan is kapcsolódik egybe ez a kettő? Föltennék egy kérdést nektek. Lenne értelme annak Jézus küldetésének, vagy Jézus földi szolgálatának, működésének, ha ő nem térne vissza a mennyei dicsőségébe? Lenne az egésznek értelme, amit itt megtett a földön? Ha mondjuk itt maradt volna egészen az idők végezetéig, a maga feltámadott valóságában, lenne ennek értelme? Lenne ennek értelme úgy általában nézve, vagy akár a ti személyes életetekre nézve? Nem lenne értelme. Talán a kérdés feltevése is sugallta már a választ. Mert a feltámadás dicsősége, illetve az abba vetett hit nem a földi élet keretein belül értelmezhető, hanem éppen, hogy azon kívül. A feltámadás dicsősége csak is az örökké valóság és a mennyei kereteken belül lehet jól megérteni. Jézus feltámadása arra ad nekünk garanciát vagy zálogot, ahogyan a KT fogalmaz szintén, hogy mi is fel fogunk támadni, hogyha hiszünk benne. Mi is föl fogunk támadni. De ettől nem jelent többet. Hova fogunk feltámadni? Hol leszünk a feltámadásunk után? Erről nem tanít bennünket tovább a KT kérdés. Jézus küldetése, vagy munkássága, szolgálata itt a Földön, szoktuk mondani, egy konkrét, történelmi korba helyezhető el, és itt most nem az ókorra gondolok, hanem arra a néhány évtizedre, arra a bő 30 évre, amit itt töltött a Földön. A történelemnek egy pontja ez, egy szakasza ez, ahol az Isten emberi lévén közöttünk volt, közöttünk járt. És ennek a szakasznak, mint ahogy a szó is jelenti azt, hogy szakasz, van eleje, meg van vége. Úgy gondolom, hogy mind a kettő hangsúlyos, mind az eleje, mind a vége. Tehát nem csak a karácsony, nem csak a szeretet ünnepe, ahogy szoktuk fogalmazni, tehát nem csak a testélétel ünnepe a fontos, nem csak az, amikor Jézus fölveszi a mi anyagi, valós emberi természetünket, hanem a mennybe menetel ünnepe is éppen olyan fontos, amikor Jézus kilép ebből az anyagi világból, és visszatér a mennyek dicsőségébe. Miért hoztam ide be karácsonyt, és miért fontos ez? Mert ahogy karácsonykor megnyílik az ég, és ezt most ilyen irányokkal fogom mutatni, amikor karácsonykor megnyílik az ég, és onnan fentről van lejárat ide a földre, onnan a mennyei dicsőségből lehetővé válik, hogy valaki lejöhessen ide, ugyanúgy áldozó csütörtök ünnepén, vagy a mennybe menetel ünnepén, ahogy talán ez jobban megfogalmazza, miről van szó. Tehát ezen a napon lehetőség nyílik arra, hogy nem csak onnan fentről lehessen lejönni ide, hanem innen lentről lehessen fölmenni oda. És ez a teológiai üzenete Jézus mennybe menetelének, mindannak, amit itt elmond a tanítványoknak, hogy jobb nektek, hogyha én elmegyek. Jobb nektek, hogyha én nem leszek itt veletek, hanem fölmegyek, visszamegyek majd oda az én közösségembe, a Szentháromság közösségébe. Amikor Jézus mennybe menetel ünnepén áldozó csütörtökön fölemeltetik, akkor az ég megnyílik, megtörik, és tulajdonképpen szimbolizálja számunkra azt az utat, amire úgy vágyik a lelkünk, hogy innen lentről is lehessen út odaföl Istenhez. Jézus teremti meg ennek a lehetőségét. Jézus adja meg ennek a lehetőségét. Tehát Jézus feltámadásának nem igazán lenne értelme, hogyha ő nem emeltetik fel, ha nem nyitja meg az ég kapuját előttünk, hogy ahol ő van, hogy a KT fogalmaz, mint a fej, bennünket is fölvegyen oda magához, mint a testnek tagjait. A 49. KT-ből idéztem most. Jobb nekünk, ha elmegy, mert ezzel megnyitja számunkra az utat. Megnyitja számunkra az utat innen lentről, odaföl, hogy amikor majd feltámadunk, vagy amikor elragadtatunk, nem tudjuk, hogy melyik történik majd meg, akkor mi is felemeltessünk oda ő hozzá, hogy mi is fölmehessünk oda ő hozzá. Ez lenne tehát a teológiai üzenete ennek a versnek, amit itt Jézus elmond, hogy jobb nektek, hogyha én elmegyek. Jobb nektek ez. De ahogy mondtam, és hogy a KT nagyon sokszor fogalmaz, egyfajta ilyen, jól értsétek, haszonelvű módon, mi hasznod abból, hogy Jézus felment a mennybe, Jézus tanít arról is, hogy bizony van ennek gyakorlati haszna, hogy ő fölmegy, hogy ő ott lesz fönn az Atya közelségében. Ez a másik hasznos következmény pedig, ahogy olvastuk is, a Szentlélek ígérete, a pártfogó ígérete. A KT, ahogy látjuk, tehát nem csak egyetlen egy hasznot fogalmaz meg a számunkra, hanem többet is. Ebből azt látjuk, hogy Jézus, szintén a KT-t idézem, viszont zálogot ad nekünk, hogy ő ugyan elmegy, de valaki más érkezni fog helyette, és azzal mi sokkal jobban fogunk járni. Aki érkezik helyette, akinek a jelenlétével sokkal jobban tudunk majd boldogulni, a tanítványok, és azóta az egyház történetében mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, hiszen ő már nem testben lesz közöttünk, hanem lélekben, a Szentlélekről van szó, lélekben lesz jelen, így ereje, hatalma nincs megkötve, sem lokálisan, sem időbelileg nincs behatárolva, hanem csak egyszerűen képzeljük el, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, és hiszünk az Istenben, hiszünk az ő fiában, megkapjuk a Szentlélek ajándékát. A lélek mindannyiunk életében egyszerre jelen van. Nem vagyunk abban megkötve, hogy nekünk mindenképpen ott kell lennünk testileg valaki mellett, időben valaki mellett, hogy erőt merítsünk, hogy erőt kapjunk. Mert a lélek egyszerre jelen van. Olyan, picit ez egy bugyuta példa, de bocsássátok meg, mint amikor sok mobiltelefon tud egyszerre működni, mert van térerő. És mindenki tudja használni a sajátját, és tudunk kapcsolatba lépni. A lélek megteremti ezt az erőteret, térerőt, kicsit fordítva mondom erőteret, ahol mindannyian ott lehetünk az Isten közelségében, ahol mindannyian Istennel kapcsolatba léphetünk. Nem az történik, mint mondjuk egy fogadó órán, hogy egyszerre csak egy ember tud bemenni, és egy ember tud beszélni azzal a méltósággal, hanem egyszerre nagyon sokan tudunk. Szinte mindenki, aki akar, kapcsolatba tud lépni Istennel. Hát ez egy gyakorlati haszon. Ez úgy gondolom, hogy egy olyan felmérhetetlen gyakorlati haszon, amit szavakkal alig tudunk kifejezni. Azt mondja Jézus, hogy azért jobb nekünk, hogy ő elmegy, mert akkor ő elküldi nekünk a pártfogót. Így olvasuk szó szerint. A Szentlélek Istent nevezi így, akit a görög alapján szoktunk még fordítani, vigasztalónak, legalábbis a katolikus fordítások vigasztalónak fordítják őt, de lehetne még így is fordítani, hogy ügyvéd, lehetne így is fordítani, hogy bátorító. Ez a görög szó, ami itt szerepel, nagyon kiterjedt jelentése volt abban az időben. A református fordítás a pártfogót használja most, ami ugye azt jelenti, hogy valaki mellénk áll, és a pártunkat fogja, valaki mellénk áll, és a vádolóval szemben megvéd bennünket, védelmez bennünket. Ezt a pártfogót nevezi Jézus kicsivel később, néhány verssel később az igazság lelkének. A Szent Lelket nevezi az igazság lelkének. És az igazság lelkére van szükségünk ahhoz, hogy valóban az igazságban járjunk, az igazságban élhessünk. Ha Jézus itt maradna, az az isteni erőforrásokat igencsak behatárolná, amiről az előbb beszéltem. Ugyancsak néhány emberrel tudnak kapcsolatot tartani, legfeljebb néhány százzal, ezt lelkészek, akik tudják, akik ezt gyakorolják, tudják, hogy egyszerűen van határa annak, hogy egy ember hány emberrel tud kapcsolatba lépni. És ugyanezt látjuk az evangéliumi leírásokban is, hogy Jézus ugyan szerte járt, hirdette az evangéliumot, de hát azért megszámolható volt azoknak az embereknek a száma, vagy a tömege, hogy hányan kerültek vele kapcsolatba. De korán sem lenne annyira gyümölcsöző, mint amikor eljött a lélek, és ugye ezt már tudjuk, hiszen utána vagyunk, pünkösd után vagyunk. Eljött a lélek, és kitöltetett mindenkire, aki hitt Jézus Krisztusban, az Isten fiában. Olyan gyümölcsök teremtek ezáltal, amit emberek egyszerűen nem tudunk előteremteni, és nem tudunk megtenni. A lélek jelen van hatalmas erejével, ma is jelen van, nem csak akkor az ősegyházban, ma is jelen van, és ha kell, megmozgat világrendeket, ha kell, finomnyi, leheletnyi változásokat idéz elő emberi életekben, mondjuk így belső lelkiképpen, hogy énekeljük. Hát a lélek hatalma ma is jelen való valóság, ma is jelen való erő, és úgy gondolom, hogy a ti életetekben is, akik hisztek Jézus Krisztusban, ez az, aki előre visz titeket, aki a ti növekedéseteket biztosítja, aki a ti fejlődéseteket elősegíti, a lélek, Isten lelke, a Szentlélek. Jobb nekünk, hogy Jézus elmegy, mert a Szentlélek így velünk lehet, és a Szentlélek által tudunk oda felnőni a fejhez. Egy példát csak hadd hozzak még itt befejezésül. Az jutott eszembe, hogy az ember mindig is szeretett volna repülni. Nem tudom, ki látta azokat a képeket, ami azt hiszem Leonardo festette meg, emberek madárszárnyakkal. Akkor megpróbált az ember felemelkedni, és madárszárnyakkal próbálták, az lett volna az eszköz, hogy mint a madarak, ők is felemelkedhessenek a levegőbe. Hát elég viccesek innen nézve azok a képek. Az ember azt hitte, hogy tud olyan gyorsan csapkodni, hogy fölemelkedjen. Aztán végül eljött a 20. század eleje, amikor a fizikai ismeretek annyira kitágultak, hogy rájöttek a levegő fizikájára, hogy van felhajtó ereje, illetve felhúzó ereje, tolóerő és felhajtó erő. Ezeknek az összefüggéseire és az első gépek elkezdtek fölemelkedni. Szinte lényegtelen, hogy milyen nehezek voltak, ki tudták számolni, hogy mennyi erőre van ahhoz szükség, hogy ezt föl tudják emelni. Aztán ma már sorra döntik ugye a rekordokat, hogy milyen nagy és hány tonnás gépeket tudnak fölemelni kilométeres magasságokba. Ezek után a repülés még mindig megmaradt a gazdagok hobbiának, és hát ugye ki lehet találni a példa végét, hogy miután a gyártás, a gépgyártás, illetve a konkurencia annyira előre haladt ebben a globalizált világban, ma már szinte mondjuk így, hogy jelképes összegért, vagy bagatell összegért, bizonyos feltételeket betartva szinte bárki repülhet oda, ahova csak szeretne. Hol kezdődött mindez? Ott valahol, ahol a tudomány a levegő fizikáját elkezdte kísérleti módon megtapasztalni, és aztán tudományos rendszerbe foglalni. Ha a levegő fizikája terén nem jön el ez a fajta áttörés, vagy megvilágosodás, azaz a tudomány még nem tartana ott, ahol tartott a 20. század elején, akkor az ember még mindig csak a madárszárnyakkal küzdene a gravitáció ellen. De ma már szinte mindenki repülhet. Mindenki, aki szeretne, aki csak akar. Ha a Szentlélek nem jött volna el, mondja Jézus, csak rosszabb lenne nekünk. Még ha lenne is kitünk, olyan lenne, mint egy erőforrás nélküli, most azt mondom, világító izzó vagy villanykörte. Küzdhetnénk a sötétséggel, harcolhatnánk a sötétség ellen, de saját erőből nem menne, nem tudnánk világítani. Jézus azért ment el, hogy a lélek eljöhessen, hogy a lélek kiáradhasson. Azért jött el, hogy nem csak egyszerűen a mindennapokban, hanem az életünk minden pillanatában, most is, ezekben a pillanatokban a lélek itt legyen, mellettünk legyen, és erőforrás legyen a számunkra, mindazoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban. Jézus tehát nem hagyta el az övéit. Nem hagyta el, hanem egy másik féleképpen van jelen, ahogy ígérte is. Gondoskodott róla, hogy a lélek segítségével mindenkinek lehetősége legyen arra, hogy Istennel kapcsolatban éljen, hogy Istennel kapcsolatban maradjon. Ez a fajta gondoskodás nagyon egyedi, és egyszer nagyon értékes. A lélek jelenlétében, a lélek erőterében, a lélek hatalmában élhetjük meg a mindennapokat, vagy a minden pillanatokat, talán ez jobban kifejezi ezt az általános léleknek a jelenlétét, és tapasztalhatjuk meg például az ige erejét egyéni csendességben, közösségi igeolvasásban, vagy istentiszteleten, tapasztalhatjuk meg az ige világosságát, vagy tapasztalhatunk meg csodákat, váratlan helyzetekben elképzelhetetlen megoldásokat, amiben gondolom mindannyiunknak volt már része az életében. Mindez csak is a lélek által történhet meg, mert Jézus elküldte nekünk a pártfogót, elküldte nekünk azt, a valakit, aki védelmez bennünket, aki vigasztal bennünket és óv bennünket életünk minden pillanatában. Jézus azt mondta, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A lélek Krisztust közvetíti nekünk. A lélek Krisztust adja nekünk. Ha tovább olvasnánk ezeket a verseket itt a János 16-ban, akkor lehet látni, hogy abból merít, ami Jézusé. Azt osztja meg, ami Jézusé. Csak is arról szól, ami Jézusé. A lélek Krisztust közvetíti a mi számunkra. És a lélek által élhetjük meg így tehát a mindennapokban a Krisztussal való közösséget, lelki módon, és úgy gondolom, hogy itt ebben a gyülekezetben is igaz, hogy a lélek által élhetjük meg az egymással való közösséget is, lelki módon. Amen. Imádkozzunk. Fenséges Istenünk, háladással borulunk le, és köszönjük meg neked, hogy nem hagytál bennünket árván, elküldted a te lelkedet, hogy vigasztaljon, bátorítson és vezessen bennünket itt a hétköznapoknak nehézségei között, a problémák és minden egyéb baj között, ahol a mi bölcsességünk oly kevés lenne, és a mi tapasztalataink egyszerűen nem tudnának jó tanácsokat adni. Imádkozunk a te lelked vezetéséért. Köszönjük neked, Urunk, hogy sokszor megtapasztalhatjuk, és jó átélni azt, hogy a te lelked valóban jó utakon vezet bennünket, és ezekben a tapasztalatokban jó megerősödni, a hitben előrelépni, és újra megtapasztalni, hogy neked gondod van ránk. Köszönjük, Urunk, ezt a gondviselést is, amit nem csak ételben, italban, vagy ruházatban adsz meg nekünk, hanem a te lelki, a te szent lelkednek erejében árasztasz ki ránk a mindennapokban, akkor megtapasztalhatjuk, hogy nem csak az ember, és nem csak az, ami emberi, hanem elsősorban az, ami isteni, az ad értéket az életünkben. Kérünk, adj nekünk nyitottságot, befogadást, bátorságot, hogy lelked erőterében tudjuk megélni a hitünket, és minden pillanatunkat az életünkben. Amen.
Következő énekünk így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgass meg hű megváltó gyermekedet. Ez az ének azért is áll közel hozzám, mert ezelőtt 12 évvel engem megszólított és meghallgatott az Úr. Ekkor tértem meg, és jutottam hitre. Elfogadtam Jézus megváltómnak, gyógyítómnak. Elfogadtam, hogy ő meghalt értem, és feltámadott a halálból, hogy én üdvösséget nyerjek már itt a földi életembe. Ezután megtapasztaltam és éreztem, hogy életem fokozatosan és gyökeresen megváltozik. Megkaptam kegyelemből az újjászületés ajándékát, mert alázattal és nagy-nagy örömmel elfogadtam. Krisztus Urunk nem csak bűneimet vette el fokozatosan, hanem ma, mégis néha, ha kísértés csapdájába esem is, ő feloldotta bűnöm láncát, és tisztogatja szívemet szüntelen. Látva ezt az óriási kegyelmet, alázattal kértem őt imádságaimban, hogy életemen át ő vezessen minden utamon és cselekedeteimbe. Igen, ő összetörte bálványaimat, és ezáltal teljes lelki szabadságot adott. Azóta mindennapi imámba kérem az ő vezetését, oltalmát, hogy lenne térjek az ő számomra kijelölt útjáról, s mióta hagyom, hogy ő vezessen, nagyon boldog vagyok, mert tudom és hiszem, hogy maga ő az út, az igazság és az élet, mely a halálból az örök életre visz. Kérem őt, soha ne engedje el kezemet, áldja meg minden napomat, engedje és segítsen abban, hogy hű, magvetője és engedelmes gyermeke maradhassak. Nagy-nagy hit és alázat kell mindahhoz, hogy elfogadjuk, egyedül Istennél van az erő, az igazság, az örök szeretet, melyel átölel bennünket akkor is, amikor próbák kísértenek, amikor naponta fel kell vennünk keresztünket, és cipelni válunkon, bármilyen nehéz is az, mert ez az üdvösségünk záloga. Hála és dicsőség Urunknak, Istenünknek, hogy elfogadott és befogadott gyermekének.
következő dalban első ránézésre úgy néz ki, hogyha a múlt és a jelenet egy nagyon határozott vonallal lenne elválasztva, olyan értelemben, hogy ilyen mondatok vannak benne, hogy én még nincsen tudtam róla, te már akkor szerettél, anyám végétől fogva rám gondot viseltél, magam útját jártam, aztán szeriden hívtál, és aztán minden megváltozott. Ha saját életemre nézek, akkor azért ennyire nem egyszerű a képlet. Mert ugyan igaz, hogy mondjuk Krisztusban a helyzetem az, hogy újjászülettem, de a valóság az, vagyis az állapotom az meg az, hogy azért szépen lépésről lépésre tanulok meg sok mindent. És hogyha végignézek az életem, akkor ez tényleg úgy zajlik, hogy nagyon hálás lehetek azért, hogy Isten nagyon türelmes azért, hogy 15 évvel, nagyon sok évvel ezelőtt mondjuk megtaláltam őt, megtalált engem, és megismerkedhettem vele. De akár egy pár évvel ezelőtt még olyan alapvető igazságokat nem értettem, amit már most igen, és olyan dolgokat nem tudtam megtenni, amit már most igen, és tudom, hogy még most is nagyon sok mindent nem tudok megtenni, vagy úgy gondolni, hogy ő akarja, ahogy majd remélem szerint egy pár év múlva meg fogom tudni. Tudom, hogy itt azért tényleg a hálás lehetek, és érdemes azt hiszem úgy élni az életünket, hogy akármilyen helyzetben, akármilyen kapcsolatokban találjuk magunkat az életben, akármilyen nehézségekben, hogy minden helyzetünkre úgy nézünk, hogy az Isten tervében valamilyen formálós helyzet akar lenni, amiben tanítani akar, amiben tényleg át akar formálni. Például, hogy egész konkrét példákat mondja, hogyha az ember türelmetlennek érzi magát, és türelemért imádkozik, akkor szerintem kösse fel a gatyáját, bocsánat, hogy így mondom, de akkor biztos, hogy nagyon nehéz helyzetekben fogja magát találni, lehet végül is azt akarjuk, hogy türelmesebbek legyünk, úgyhogy akkor rajta. Vagy hogyha egy teljesen személyes példát akarok mondani, akkor tudom, hogy régen, amiért, hogy nem voltam elég magabiztos abban, hogy mondjuk Isten gyermeke vagyok, és hogy ez pontosan mit jelent. Tehát úgymond a határaim ebben a dologban, hogy nem voltak megszilárdulva. Nagyon elzárkoztam az olyan emberek elől, akik hát ők nagyon látványosan bűnösök voltak, bűnösök idézőjelben. Tehát ők nagyon látványosan kézzelfogható dolgaik voltak. És azért nem értük szépen lassan változgatnia kell. És például nagyon sok olyan helyzetben találtam magam, ahol egyszerűen nem tudtam az ilyen embereket kikerülni, és valahogy szépen lassan ez a merevség és ez a hát kicsit ilyen farizeus ítélkezés, ez azért már kopik, még messze nem vagyok a végén, azt hiszem. És nyilván nem azt jelenti, hogy akkor úgy akarok közel kerülni a bűnös emberekhez, hogy korba közé keveredek, és akkor megesznek a disznók, hanem egyfajta inkább nyitottságot jelent ez. Tehát tényleg megtanulhattam az élet során, hogy nem a saját jóságom és megfelelésem és tehetségem és erőlködésem lesz az, ami engem megkülönböztet azoktól a bűnös emberektől, hanem Jézusnak a mindenbe borító kegyelme és elfogadása és szeretete. Aztán utána a dalban, hogy megyünk kicsit tovább, második verszakban ennek a tanulásnak az útját fogjuk látni. Mert tudja, hogy a gyerekek is utánzással tanulnak. Azt hiszem, hogy mi is úgy Jézustól úgy tanulhatjuk, hogy azt figyeljük, hogy ő hogyan viselkedett bizonyos helyzetekben. Például nem fordult el a bűnös emberektől, hanem a bűnt elítélte, az embert megszerette, és valahogy ebben próbáltam, hogy bűnre jutni. És ebben a dalban van még egy nagyon, nagyon fontos mondat, amit egy kicsit megfordítanék, úgy szól, hogy te vagy minden álmom, éjszakám is nappalom, mondjuk ezt Jézusnak. Én saját életemben nézek, mert azt hiszem, hogy ez tényleg mindannyiunkra vonatkozik. Az, ami nagyon nagy szerencség, meg a jó állapotunk, hogy valójában szerintem mi vagyunk az Atya éjszakája és nappala, és tenei világa és álma. És ettől tudunk napról napra gyógyulni, pici lépésenként. De nagyon nagy türelemmel körpedébe.
Oh, héten a mesteremnél jártam, és meglátogattam őt, és az idős férje nagyon kedves ajándékot adott nekem. Eddig mindig a saját által készített fából faragott ajándékokkal lepett meg, de most ezt az ajándékot kaptam tőle, amit nektek szeretnék felolvasni, és amit veletek szeretnék megosztani. Az egyik egy vers, az a címe, hogy az olajfa imája, és hozzá van egy pár sor, pár mondat, ami tulajdonképpen azok a gondolatok, amik az én gondolataim, úgyhogy inkább ezt felolvasnám szintén. A vers az olajfa imája. Melegebb vidéken, sziklás talajon van az országom. Leveleim erősek, ezüstösen rögzöldek. Ágaimon nyíló keresztalakú virág fehéren ég, mint sok-sok apró szeretett láng. Hosszú életet adtál nekem. Őseimben a megváltó lépteit kísérem, születéstől a keresztig, sőt a mennybe menetelig. Elődeim törzséből ácsolták a jászolt. A kicsi Jézus a belőlem készült fakarikával játszott. Munkás két kezében sokszor váltam bölcsővé, asztallá, vésővé. Virág vasárnapon rólam nyesték a hajlékony, vékony vesszőt, melyet újongva lengettek a lelkendezők. Őslombjaim alatt hangzott el a sok szép beszéd, tanítás az első ima a mi atyánk. Árnyékunkban volt pihenője, ágainkon lágy fuvallam lengett, amikor Isten báránya közöttünk lépkedett. Azon az emlékezetes éjszakán én voltam a virasztó Krisztus imádkozó zsámoja. Belőlem lett a megváltásnak záloga. Láttuk az Isten embert. Reszketett, verejtékezett. Őrzsgyökeren fölszívta a vércseppeket. A keresztúton vállán éreztem fájdalmát. Bárdolatlan fámon függött, és hallottam jajszavát. Megdicsőülve is visszajött közénk. Még integettünk mennybe menetelén. Mint Jézusé, előttem pereg az emberek élete. Termésemben is ott vagyok köztük, nem csak mint ételük, hanem mint a szeretet kerete. Ott vagyok a nagy csütörtöki oltáron, a keresztelő szertartáson. Ott fénylek a bérmálkozók homlokán, a fölszentelt pap kezén, a beteg ágyánál. Istenem, köszönöm ezt a sok-sok kegyet, mellyel kitüntettél engemet. Add, hogy méltón viseljem az immár 2000 éves küldetést, és lássak még sok-sok lélekébredést. Ahogy jóságodat ismerem, országodban is honos lesz majd gyökerem. Amen. Isten, akinek gondja volt arra is, hogy ne csupán szürke egyhangúság vegyen körül bennünket, hanem örüljünk a Teremtő gondoskodásának. Aki nem csak kenyeret biztosított az embernek, hanem megteremtette a búzavirágot, a pipacsot, búfelejtőnek a pásztortáskát, a sok szenny és romlottság mellé kivirágoztatta a liliomot. A szebbnél szebb virágokat látva, csodálkozva és megrendülve kérdezzük. Uram, ha ilyen gazdagon főruházod a sok szép virágot, melyek egyike sincs tudatában ragyogásának, mennyivel bőkezűbb voltál akkor, amikor ránk, emberekre gondoltál? Amikor a kegyelem gazdag változataival halmoztál el minket? Mivel háláltuk meg bőkezűségedet, szeretetedet? Ezekre a kérdésekre bizony sokszor csak szégyenkezve és pirulva merünk válaszolni. Csak az ember hajlamos arra, hogy tudatosan elzárkozzék a kegyelmi adományok elől. Mennyire megváltozna körülöttünk, bennünk az élet, ha a csodaszép virágokat látva mi is magunkba szívnánk azt a kegyelmi áradatot, amelyet Isten oly gazdagon szánt nekünk. Mennyire csillogna Isten és embertársaink iránti szeretetünk, mennyi szín és fény árnyalatban szépülne meg az emberek egymás közti kapcsolata. Nem rettegnénk többé semmiféle háborútól, az atombomba rémülete sem nyugtalanítana senkit, ha eljutnánk a lélek kivirágoztatásához. A természet a Teremtő szépségének csupán vízfénye. Mennyire meghat bennünket ennek a szépségnek a visszatükröződése. Ne elégedjünk meg csak a vízfénnyel, hanem új lendülettel fáradozzunk azon, hogy eljussunk minden csillogás, szépség, kimeríthetetlen gazdag létforrásához, Istenhez.
Szeretnék felolvasni egy részletet egy könyvből, egy kis történetet, aztán meg néhány remélhetőleg összeszedett gondolatot hozzá elmondani. Adott egy helyzet, bárkivel előfordulhat, bármelyikünkkel, egy 35 év körüli férfi ember és az édesapja, aki kórházban fekszik. Ezt a gyermek, tehát a férfi ember, a fiatalabb férfi embernek a szemszögéből olvasom. Ő írja le. Szeméről a falon függő keresztre nézek, majd vissza a kezemben dajkát, két kézre. És ekkor, mintha elektromos áram rázna meg, mert a színüktől eltekintve az ő keze és az enyém teljesen egyforma. Ugyanaz a tenyérszélesség, ugyanazok a forradások a bőrhajlatok között, a nagy széles bütykök ráncosak, mint egy elefánt térde, a csuklóból a vaskos és még mindig erőteljes ujjak felé sugárzó izomzat. Sokáig nézem, forgatom őket. Miért nem vettem ezt én eddig észre, amikor olyan nyilvánvaló? Eddig lenne a részlet egyelőre, és az jutott eszembe, hogy amikor nézegetik mondjuk a gyermekkori képeimet mások, akkor milyen jól esik, amikor azt mondják, hogy hogy hasonlít rád a fiad, vagy tiszta anyád ez a gyerek, vagy esetleg a nagyszülők felismernek az unokában egy-egy feljebb menőnek a vonásait, a hangjában, vagy esetleg csak a hajában. Aztán vannak ilyenek, hogy ugyanolyan rendetlen, mint te vagy. Mondjuk az egyik házastárs ezt mondja a másiknak. Vagy esetleg ugyanaz a súnyiság van benned, mint a családodban, az apádban. Vagy esetleg ilyen is elhangzik, vagy elhangozhat, hogy ugyanolyan kuplerája van a konyhában, mint az édes anyádnál. Tehát biológiailag öröklünk dolgokat, és aztán meg nevelődünk, ugye pszichológia azt mondja, hogy az első három év milyen fontos megalapozás, megalapozza sok mindenhez, meg mindenkihez való viszonyunkat. Aztán nevel minket a család, vagy nevel a csonka család, vagy nevel a nagymama, a nagypapa, édesapa, édesanyja, vagy valamelyik ezek közül. Vagy az iskola, esetleg egy-egy tanár, aki megragadja a mi életünket, és nevelhet az utca is. És szépen kialakul az ember, és vannak olyan dolgok, amik ugye nem a szép oldalhoz tartoznak. Nem ahhoz tartoznak, amit az elején mondtam, hogy de hasonlít rád a gyerek, milyen csinos, milyen szép, milyen aranyos. A pszichológia azt mondja, hogy pont ennyi. Ismerd meg magadat, próbáld meg ezt valahogy megemészteni, és legalább tudod, hogy mi miért történik. A pszichológus ezt mondja, de van egy nagyon jó pszichológusom, és szerintem ő a legjobb és a legnagyobb pszichológus ebben az életben, ezen a világon, Jézus Krisztus. Én őt tartom a legnagyobbnak. Ha olvasom az ő igéjét, az ő szavait, hogy ő mennyire ismeri az embert, és ő elhozta nekünk a békességet, elhozta nekünk azt a szeretetet, ami hiányzik az életünkből, megelégít minket, és ez elég. Van itt egy ígéret, amit hallottunk, volt egy pszichológus nálunk házaskörön, ami nagyon pozitív, hiszen minden bűn csak heted íziglem pusztít. Minden áldás viszont nem csak, de ezer íziglen tart. Ezért ebből, hogy minden bűn csak heted íziglen pusztít, és azt felismerem magamban, hogy vannak rossz tulajdonságaim, vannak bűnök a családban, az életben, akkor vannak teendőink ebből kifolyólag. Hát, azért azt meg kell állapítani, hogy honnan indulok én, mire vagyok egyáltalán képes. Olyat ne akarjak, amire én nem vagyok képes, amit Isten tőlem nem kér és nem vár. De azt meg tudom látni, ha kérem a segítséget, hogy mi az, amire képesnek kell lennem is, válnom.
és mire nem kell. Tehát mi az, amiről le kell mondanom, lemondok, és mi az, amit én el kell, hogy vállaljak. Mi a fontossági sorrend. És ez egy választás. Ez egy választás az áldás keresés javára. Én ezt így írtam rá a papírra. És nem tudom, hogy ez kit keserít el, de hát ez a heted ízziglen nem egy instant kávé, ezt írtam. Amit én formálok, azt nem biztos, hogy megérem annak, aki teljes kiforrását ezen a földön, ebben a világban, de ha látom a jeleket és látom a bátorításokat az Istentől, akkor ennek is elégnek kell, hogy legyen. Most jön az utolsó mondat ebből a könyvből, és igazából az lenne jó, hogyha ezt tudná majd nekem is valaki mondani. Aztán az apa, miután meg elmondta ezt neki a gyermek, azt mondta, hogy ugyanolyan a kezünk, apu, nézd csak. Gyermek vagyok újra, kétségbe esettem, próbálja lekötni a figyelmét. Aki kétségbe esettem, próbálja lekötni az apja figyelmét. Az apa lenéz a négy külön hús és csondarabra. Igen, fiam, de te okosabban használtad a tiédet. Hát valahogy így van ez szerintem, hogy mindig egy kicsit jobban, egy kicsit jobbat, és ebből lesz majd a végén egy nagyon szép dolog.
Szeretettel köszöntök mindenkit a nyár első gitáros istentiszteletén, és szeretettel köszöntöm mai ige hirdetőnket is, Literáti Zoltán lelkipásztor testvéremet. Ha valakinek jó az arcmemóriája, akkor felfedezhette, hogy ő már járt itt igen közöttünk néhány évvel ezelőtt, akkor ugyan egy másik gyülekezetből köszöntöttem, mármint úgy, hogy egy másik gyülekezetből érkezett. Most az érdligeti gyülekezetben választották meg, és ez az ő szolgálati helye. Ezt hagyta ott családjával együtt erre a délutára, hogy most itt lehessen közöttünk. Köszönjük az ő ige hirdetését, szolgálatát, azt, hogy ezt elvállalta itt közöttünk. Én azért elmondom azt is, noha egy kis tiltakozást éreztem a szavaiban, hogy arról is felvilágosítsam a gyülekezetet, hogy a Budapesti Teológiai Akadémiánkon tanító, méghozzá gyakorlati teológiát, az ige hirdetés szolgálatára való felkészülődést, illetve annak a formáit. Úgyhogy kívánjuk erre is az Isten áldását, hogy az ő helyén ezt is áldásosan tudja végezni. Köszöntjük távolba maradt családját és feleségét, szintén lelkipásztor társamat, illetve három kisgyermekét. Szeretnék egy-két dolgot hirdetni így a közeledő ünneppel kapcsolatban. A jövő héten estéről estére tartunk istentiszteleteket. Most úgy fogalmaznám meg, hogy zenés áhítatokkal készülünk a pünkösdre. Hétfőtől szombatig bezárólag minden este ilyen zenés áhítatot fogunk tartani. Többféle zeneszerszámmal is, és mindegyiknek nyilván a közepén egy-egy ige hirdetéssel. Szeretettel várunk erre mindenkit, ragadjuk meg ezeket a lehetőségeket, hogy pünkösd ünnepére fel tudjunk készülni lélekben is. Szeretném azt is elmondani, hogy pünkösd mindkét napján 10:30 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet, mindkét nap úrvacsoraosztással egybekötve. Azt is szeretném elmondani, hogy noha ezzel a mai nappal a gyülekezeti hitoktatásunkat lezártuk, mégsem tekintjük teljesen lezártnak, hanem lesz itt a gyülekezetünkben egy napközis hittantábor. Az elmúlt évben is próbálkoztunk egy ilyennel, és úgy tűnt, hogy jól megy ez a dolog. Ezért idén is elképzeltük magunknak július 6-a és 9-e között, ez egy szerdától szombatig terjedő időszak, szeretettel várnánk azokat a 6 és 12 éves gyermekeket, akiket egy-egy ilyen napra mi le tudnánk kötni, le tudnánk foglalni, egy kicsit reménységünk szerint tanítgatni is. Erre bátran lehet jelentkezni, én azt kérném, hogy vagy a hitoktatóknál, vagy a lelkészi hivatalban jelezzük abbéli szándékunkat, hogy a gyermek szeretne jönni, vagy mi szeretnénk, hogy a gyermek jöjjön, illetve akkor ott tájékoztatást tudunk adni, hogy ez milyen feltételekkel járna. Tehát erre mindenkit szeretettel várnánk. Azt is szeretném hirdetni, hogy a jövő hét minden esti sorozatára való tekintettel a dolgozó bibliaóráját, az ifjúsági bibliaórákat és a gyülekezeti bibliaórákat nem tartjuk külön ezen a héten. Az utolsó hirdetés, amire mindenki vár, hogy a gyülekezeti házban együtt lehetünk még egy beszélgetésre, egy szendvics erejéig, esetleg egy, hát ha nem is jeges, de hűvös teára. Ott folytathatjuk az együttlétünket. Most közösen fennállva az áldást vegyük, majd azt közösen fogjuk énekelni. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.